Drága mennyi atyánk, segíts nekünk rátekinteni. Tényleg ebben a zűrzavaros világban, ebben a rohanó életben, ahol annyi feladat meg tennivaló van. Csak hogy megálljunk, elcsendesítsük a szívünket előtted, és rátekintsünk, és gyönyörködjünk benned, és csodáljunk téged, és elfogadjuk a te szeretetedet, és örvendezzünk benned. Kérünk téged, hogy tisztítsd ma este a mi képünket rólad, a mi elképzelésünk, ahogy mi látunk téged. Tisztítsd azt a szívünkbe, hogy mi azt gondoljuk, hogy te mit gondolsz rólunk. Segíts nekünk megérteni jobban és mélyebben, hogy te mennyire szeretsz bennünket, és hogyan gondolkodol mi rólunk. A Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen. Amen. Én Isten szeretetéről szeretnék beszélni. Ha nem bánjátok Isten szeretetéről, vagy a törvényről beszéljünk inkább. Az az érzésem, hogy sokszor keresztények szívesebben hallgatják azt, hogy mit csinálj, mit ne csinálj, hogy élj, hogy ne élj, mint azt, hogy egyszerűen Isten csak feltétel nélkül szeret minket. Pont ezért adtam most ezt a címet, hogy logikai feladatok, mert van egy pár logikai kérdésem ma estére. De mielőtt ebben belemennék, és igazából ez nem az én logikám, hanem ez Pál apostolnak a logikája. Elárulom nektek, hogy tőle loptam. Tehát ez nem a saját logikám, én nem lennék ennyire mély. De mielőtt belemennék ebbe, van egy problémánk nekünk emberekként, és ez pedig az, hogy mi mindig mindenért fizetni akarunk. Észrevettétek már? Fizetni akarunk. Ilyen világban élünk egyébként. Mindenért fizetni kell. De megnézem mondjuk Nathaniel, most volt a névnapja, és kapott egy csomó mindent, nem próbált fizetni érte. És amikor mi elfogadtuk az Úr Jézus Krisztust, mi sem próbáltunk fizetni, mert tisztában voltunk a romlott állapotunkkal. Legalábbis én tisztában voltam a romlott állapotommal, és én csak egyszerűen örvendeztem abban, hogy ő szeret engem, megbocsátotta a bűneimet. De aztán, ahogy elvégeztem a teológiát, meg okosodtam, meg bölcsebb lettem, valahogy ez az egyszerű gyermeki szív, amit csak így elfogad, és örvendezik, és követ, és örül, valahogy így kicsit sokkal inkább átbillent ilyen intellektusba, hogy hát oké, megmentett engem ingyen, de most ez mibe fog nekem kerülni? De ugye az ember elkezd gondolkozni, elkezd agyalni, meg aztán egy csomófajta üzenetet hallgat, és aztán elkezdesz gondolkodni, oké, megbocsátottam minden bűnömet. De mindet? itt van az első logikai kérdés. Azt mondja, hogy nem emlékezem meg a bűneidről. De csak addig, amíg el nem követsz egyet. Ez logikus? Nem? Ez nem logikus, nem? De mégis képesek vagyunk rá. Tudod, én már hallottam olyat, hogy... És szerintem azok a tanítások nagyon képesek megfertőzni az emberi szellemet. Az ilyen, amiben látszik ugyan van némi bölcsesség, de mégis valahogy beleteszik a törvényt. Hogy igen, ő megbocsátotta a bűneidet, de most aztán úgy kell élned, hogy aztán nehogy most már ki tudja, kitörli a nevedet az életkönyvéből, ha most már. Tehát ez nem logikus, hogy eltöröltem minden bűnödet, és nem emlékezem meg róla, addig, amíg el nem követsz egyet. Tehát van egy problémánk, az, hogy fizetni akarunk. És emlékeztek, amikor a zsidók azt mondták Jézusnak, ott a pusztában, amikor keresték Jézus, csónakkal utána mentek, megetette őket, utána már király akarták tenni, és És azt kérdezték tőle, hogy mit cselekedjünk, hogy az Isten akaratát tegyük. Mit tegyünk? Mondd meg nekünk, hogy mit tegyünk. És ilyen az ember. Csak mondd meg, Istenem, hány lépésben, milyen pontokat, pontosan hogy kell betartanom, hogy megérdemeljem a te áldásaidat, a te szeretetedet. Mondd meg, hogy mit tegyek. És mit mond Jézus? Higgyetek abban, akit ő elküldött. Tehát én nem tudok, én nem azért jöttem, hogy egy ilyen do evangéliumot adjak. Tudjátok, ez a do angolul. Csinálni, csinálni. Hanem én azért jöttem, hogy egy done evangéliumot adjak. Egy elvégeztetett evangéliumot. És ez volt a zsidóknak a problémája. És hogyha visszalapoznánk, most a Mátéba elmennénk, és ott a hegyi beszédet megnéznénk, hogy Jézus a zsidókhoz beszél elsősorban. Azt is képesek vagyunk. Hányan vagytok egyébként, akik úgy élitek? Ott a hegyi beszéd. 5-6-7. Tudjátok. Tudjátok azt a részt. Hányan vagytok, akik így minden a felkeltek, imádkoztok az ellenségeitekért, mindenki, aki kölcsönkér, annak hattok, itt a pénztárcám, itt a bankkártyám, tessék. Hányan vagytok olyanok, akik úgy fel tudnád tenni a kezed, és azt mondanád, hogy én azt szerint élek. A hegyi beszéd minden pontját betartom. Valaki fölmerni erre tenni a kezét egyébként? Lehet, hogy egyébként a Józsi csak most pont kiment. Nem, ugye nem? Hihetek, én megmondom, hogy szerintem mi történt a hegyi beszédben. Mi történt ott? Ugye Jézus zsidókhoz beszél, törvény alatt levő emberekhez beszél, és még a kereszt meg se történt, tehát bevégzett munka nem történik meg. És ezek olyan emberek voltak, akik törvény által akartak megigazulni, és ma is ezt teszik sokan. Törvény által akarnak megigazulni. Megmondom, hogy szerintem Jézus mit csinált. Jézus azt mondja, oké, ti a törvény által akartok megigazulni? Na, én megmutatom nektek, mi az igazi törvény. Oké? Kész vagytok erre? Tudod, zsidók, tudnak. Hallottátok, hogy megmondatot. Kinek mondatot meg? A zsidóknak mondatot meg. Mi mondatot meg nekik? A törvény mondatot meg. Hallottátok, hogy megmondatot? Ne ölj! És a legtöbb zsidó erre azt mondta volna, hát, én törvény szerint élek, még senkit nem öltem meg. És erre Jézus folytatja, de ha szívedben haragszol, már gyilkoltál. És Jézus folytatja, hallottátok, hogy megmondatot? Ne paráználkodj, hogy ismerjétek a történetet. És a zsidók erre, hát olyan, én nem paráználkodtam még. De Jézus folytatja, ilyeneket mond. Figyelj ide, végsősor, ha csak annyit mondasz atyád fiának, hogy bolond. Méltó vagy az örök tűzre. Értitek, hogy Jézus nem a keresztényeknek mutatja meg, hogy figyelj, ez az út, így üdvözülhetsz, hanem a zsidóknak próbálja megmutatni, hogy képtelenség, értsétek már meg, hogy képtelenség azáltal megigazolni, hogy a törvényt megpróbálod betartani, mert ilyen az igazi törvény. Lehetetlen. Jézus ilyeneket mond, hogy figyelj ide, ha a kezed botránkoztat meg téged, vagy víz bűne téged, vágd le magadtól. Mert jobb fél kézzel menned az életre, mint két kézzel a gyerna tűzére, ugye? Mi ezt elszellemisítettük, és azt mondjuk, hogy Jézus ezt nem úgy értette igazából. Ez csak ilyen metaforikus. De milyen jogon tesszük ezt? Mi van, ha Jézus ezt pontosan így értette? Hogy a törvény ennyire kemény, hogyha kezed bűnre visz téged, vágd le, szó szerint vágd le, mert jó, ez a törvény. Tehát Jézus próbálja megmutatni a zsidóknak ott, hogy nem fogtok megigazolni törvénycselekedetéből. Hogy ismerjétek már fel, hogy teljesen el vagytok veszve, teljesen képtelenek vagytok, és csak az Isten kegyelme által. És aztán Jézus mutat nekik egy jobb utat. Jézus előre mutat, hogy figyelj, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitati. Jézus beszél utána a jobb útról. De mi próbáljuk, mi fogjuk Jézusnak minden szavát, és az mind nekünk szól, az valahogy keresztényesíteni kell. Értitek, mit mondok? Tehát azt úgy kell forgatni, hogy nekem az a feladatom, hogy azt szerint éljek. De Jézus nem minden szava szólt nekünk. Jézus zsidó volt, a zsidókhoz jött, és a zsidókhoz beszélt. Oké, ez hogy szól neked, hogy amikor látod a pusztító utálatosságot, akkor a háztetőről tudod, nem menj be a házadba, hanem menekülj. Tehát, értitek? Tehát Jézusnak rengeteg olyan tanítása volt, ami kifejezetten a zsidóknak szólt. És nekünk meg kell érteni a szövegkörnyezetet, hogy mikor szól a zsidóknak. Például itt van a mi atyánk imádsága is. Mennyire a mi atyánk imádságot magunkévá tettük. De ott van egy ilyen rész is, hogy atyám, bocsáss meg a bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Tényleg azt akarod, hogy Isten úgy bocsásson meg neked, ahogy te bocsátasz meg az ellenünk vétkezőknek? Tényleg azt akarod? Mi nem azért bocsátunk meg, hogy Isten megbocsásson nekünk. Pál apostol azt mondja, bocsássatok meg, mert már megbocsátatott nektek, értitek? Látjátok a fordulatot? Én nem azért bocsátok meg, hogy kiérdemeljem az Isten bocsánatát. Nekem már megbocsátatott, én azért bocsátok meg. Mert én azért engedem meg valakinek az adósságát, mert nekem is elengedte Isten. Nem azért, hogy utána áldást nyerjek, hogy kiérdemeljem Isten jó indulatát. Szó sincs róla. A Tominak az üzenetéhez hozzátéve, emlékeztek a Tomi, miről beszélt, hogy igazából nekem, ami lejött így az üzenetből, hogy igazából igazságot szerzel azáltal, hogy igazságos dolgokat teszel. És ez igaz, de én ezt hangsúlyoznám, hogy én azért teszek igazságos dolgokat, mert már igaz vagyok. És ez nagyon fontos, tehát, hogy soha nem azért teszek, hogy megigazuljak, soha nem azért, hogy megkérdemeljem Isten szeretetét, hanem azért, mert nekem már megvan. Ez az én kiinduló pontom, és ez a csak így lehet értékes dolgokat építeni az alapra. Tehát kincseket, csak így. Azt mondja Pál apostol, hogy Jézus Krisztusban nem számít semmi, csak a szeretet által munkálkodó hit. Tehát vagy az motivál, hogy kiérdemeljen, vagy hogy megigazuljak, hogy igaz legyek, vagy hogy még elfogadhatóbb legyek, vagy ez az, ami motivál és mozgat engem, vagy az fog mozgatni és motiválni, hogy ez már megvan nekem. És én most erre szeretném csak helyezni a hangsúlyt, és a figyelmünket egy kicsit ráirányítani, hogy ez nekünk megvan. Hogy mi nem lent a völgyből kezdjük, és mászunk föl a csúcsra, hanem hogy Isten már mennyei helyekre ültetett minket. Ugye azt mondja, mennyei helyekre ültetett minket. Te csak addig, amíg le nem lök onnan. Ez logikus? Nem logikus. Ugye szeretnék olvasni az igéből is. Na. Itt van egy logikai feladat. Isten mikor szeretett téged? Igen. Mikor még bűnös voltál, én felírtam egy pár dolgot egyébként, mikor bűnös voltál, de itt lehet, hogy majd meg kell állnunk, és a nazarénusokat, testvéreket külön kell vennünk, mert mindjárt elmondom, hogy miért gondolom ezt. Mert én ezzel a listából tökéletesen tudok azonosulni, de nem biztos, hogy minden nazarénus. Egy olyan családban nevelkedtek fel, ahol tényleg. Tehát ő például ezzel nem tud azonosulni. Ha azt mondom, hogy mikor bűnös voltál, ellenség voltál, elidegenedtél az isteni élettől, megromlottak a gondolataid, saját kívánságaid és vágyaid után jártál, a sötétség és a harag gyermeke voltál, és ide jöttem, hogy pont-pont-pont folytassam, hogy ekkor szeretett Isten. Ekkor szeretett. És akkor most itt vagyok, mit tudom, hogy 21 év kereszténység után, és hajlamos vagyok, vagy képes vagyok megpróbálni, kiérdemelni a szeretetét. Vagy pedig, amikor úgy érzem, hogy méltatlan vagyok, akkor nem tudom elfogadni. És ez azok a hazugságok miatt van, amit elhittem Istenről, az ördögtől. Igazából a bűn soha nem változtatja meg Isten gondolatait rólad. A te gondolataidat fogja megváltoztatni Istenről. Gondoljatok bele, hogy az elmúlt 6000 év mennyi bűnt követtek el az emberek. Mennyi gonoszság történt a Földön. És Isten még mindig azt mondja, hogy teremtsünk embert a képünkre. És itt van a föld teli erőszakossággal, és még mindig nem lát más, csak embereket, akiket a képére teremtett, és akik értékesek, és akikért érdemes meghalni. Még mindig ezt látja. Nem azt látja, hogy ú, te... És igazából a maga, ami az üzenetet iklette, az a ima összejöttel volt a Gábornál, ahogy hallottam így az imákat, amik így a szívekből feljött. Nagyon sokszor az jön le, hogy látom, hogy a keresztények mennyire azt gondolják magukról, hogy milyen egy mocskos, utolsó, alávaló, bűnös vagyok, de köszönöm, hogy te könyörültél rajtam, és megtűrsz engem, és tolerálsz engem, és ez semmi sem áll messze az igazságtól, értitek? Semmi. Isten nem ezt gondolja rólunk. Még a legsötétebb órádban, vagy pillanatodban sem gondolkodik így róla. Tudod, hogy gondolkodik róla? Az én képemre teremtettelek. Te ennél sokkal több vagy, mint amit csinálsz. És én látom, hogy te ki vagy Krisztusban. És nem tudsz semmit tenni annak érdekében, hogy Isten ne így gondolkodjon rólad. Tudjátok, a mi legnagyobb problémánk az érzelmeink. Az, hogy mi inkább az érzelmeinknek hiszünk, mint az igazságnak. Hát nem érzem. Hát én nem érzem, hogy igaz vagyok. Hát én nem érzem, hogy tiszta vagyok. Hát én nem érzem, hogy én szeretett vagyok. Hát én így érzem meg, úgy érzem meg, amúgy érzem. És fogom az érzelmemet, és felmagasztalom Isten igazsága fölé. És azt abból csinálok egy Istent. Sőt, még teológiát is építek köré. Íme, az én Istenem, az érzelmeim, mert nem érzem. Azon tűnődöm, hogy Jézus a kereszten érezte-e Isten szeretetét. Azon tűnődöm, hogy érezte az Atya közelségét. Úgy gondolom, hogy nem érezte. Nem érezte. De mégis azt mondta, hogy Atyám, bocsáss meg nekik. Nem tudják, mit cselekszenek. Tehát, hogy Isten annyira értékesnek tartotta az embert, hogy azt mondta, érdemes meghalni érte. Mert én nem tévesztettem szem elől, hogy én kinek alkottam az embert. Nem tévesztettem szem elől. Tehát már akkor szeretett minket, amikor ilyenek voltunk. Egy szóval minden szeretet és áldásra méltatlanok voltunk. És ekkor szeretett. Na persze csak addig, amíg aztán nem szeret. Ugye? Tehát ha már egy szeretet ekkor, és örvendezékben, és elfogadom, aztán járok benne, de elbukok, újra elbukok, méltatlannak érzem magam, és akkor most már nem szeret. Mert sokszor mi hajlamosak vagyunk. Pontosan ez az oka, hogy nem közeledünk az Istenhez. Mert méltatlannak érezzük magunkat, és nem vagyunk hajlandók elfogadni azt, hogy az ő szeretete nem változott meg. Tehát Isten nem változik, és az ő szeretete nem változik meg. Tehát mikor ilyen állapotban voltunk egyébként, nem csak, hogy szeretett. Oké, amikor elfogadtad Jézust megváltodnak. Majd mindjárt fel is olvasom a Róma 8-ban. Ott azt mondja Pál apostol, hogy megigazított, ugye, elhívott, megigazított, megdicsőített. Ugye, ez mind abban a pillanatban történt, amikor elfogadtad Jézust megváltodnak. Mikor elfogadtad Jézust megváltodnak, te megváltoztál? Súlyod hirtelen, tudod, karcsú lettél hirtelen, tudod, minden bűnöd, bűnös vágyad, minden bűnös gondolatod egy pillanatra vége szakadt mindennek, és ott tökéletes voltál, és akkor Isten ezt látta, és akkor téged megigazított, megdics... Nem. Mikor elfogadtad Krisztust, éppenséggel semmi nem változott meg. Lehet, hogy semmit nem is éreztél. De mégis azt mondja a Biblia, hogy ezek az igazságok megtörténtek, hogy megigazított, megdicsőtett, elhívott, ismert, szeretett. Mit tettél ezekért? Mit tettél ezért? Tettél érte valamit? Ezekért a hatalmas dolgokért, hogy mennyi helyekre ültetett? A fiával, a családjával, Peplán, tettél ezért? Miért gondolnánk azt, hogy most már nekem méltóan kell élnem ehhez? Meg nem szabad most már bűnt elkövetnem, mert ugye megbocsátotta a bűneimet, de csak addig, amíg el nem követek egyet. Nem. Pont ez az, hogy ez fog minket felszabadítani arra az életre, amire ő elhívott. Amikor hiszem az evangéliumot. Tehát az az evangélium, amit ő tett meg nélkülem. És persze itt most bejön a hit a képbe. És én nemrég hallottam egy gondolatot, hogy Isten, amikor kihozta Izraelt Egyiptomból, és mondta, hogy a vért kenjétek fel, hogy Isten nem a vér miatt került el a házat, hanem a hit miatt. És van igazság benne. Egyébként, bár az én Bibliám azt mondja, hogy Isten azt mondta, hogy látom a vért.
Hát, mert csak azt kelte fel a vért, aki elhitte.
Így van. Van kapcsolat a kettő között, szó sincs róla.
Hát, de nem hitték, hanem azt mondja, hogy
így van. A kettő együtt, egyértelmű. De Isten azt mondja, látom a vért. Látom a vért. Na most az az én kérdésem. Valamikor újjászülettem. Rengeteg igazságot Isten megtett. Rajtam kívül. A vér az életemre került. De most mi van, ha én kételkedem menet közben? Mi van, ha vannak olyan időszakok, amikor úgy érzem, nem is hiszek? Akkor most már ezek nem igazak rám? Tehát azért mondom, hogy én azt mondom, inkább ragaszkodjunk a Bibliához, és Isten azt mondta, látom a vért. Ez nagyon fontos, mert hogyha azt mondja, ha látom a hitet, akkor bajban vagyok. Ugyanis Pál apostol azt mondja, hogy ha mi hitetlenkedünk, akkor ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. De ha megtagadjon, és szerintem ez szó szerint azt jelenti, amikor egyszerűen hátat fordítok az egésznek, azt mondom, hogy ez az egész egy mese, ez a kereszténység, meg a izé, és egyszerűen csak visszamegyek, és élek, mintha nem is létezne Isten, és megtagadom az egész hitet. És valószínűleg, hogy ez történik, akkor soha nem is volt egy újjászületés. Tehát látom a vért, és elkerülöm a házat. Ugye? És azt mondja az írás, hogy voltak egyiptomiak is egyébként, amikor akik hallották, hogy jön a csapás, fogták a marhájukat is bevitték. Mert hittek Istennek. És az ő marhájukat nem vert el a jégeső. És azon tűnődöm, hogy lehet, hogy voltak egyiptomiak, akik felkenték a vért a házba. És tudod, mi történt akkor? Ugyanaz, hogy látom a vért, és elkerülöm a házat. Mert hittek. Ennyi. Tehát hittek. Hát akkor olvasok most a Bibliából. Azt mondja Pál apostol, és azért mondom, hogy ez Pál apostolnak a logikája, de az az ő logikája, hogy azt mondja, hogy még bűnösök voltunk, akkor meghalt értünk. Hogy ne adna vele együtt mindent nekünk. Azt mondja a Pál, Róma 8.29-8-szor olvasom, egészen biztosak vagyunk benne, hogy minden összedolgozik azoknak a javára, akik Istent szeretik, akiket ő a saját terve szerint elhívott. Hiszen őket Isten már a világ teremtése előtt ismerte, sőt, külön is választotta őket, hogy a fiához hasonlóvá váljanak. Mikor történt ez meg? Figyeltétek, hogy ez mikor történt meg? A világ teremtése előtt nem is léteztem még, csak az ő elméjében. És akkor most itt megszületek, megismerem az igazságot, és aztán most már ki kell érdemelnem az Isten szeretetét? Most már így kell élnem, meg én majd igazságot szerzek magamnak azáltal, így cselekszek, meg azt nem teszem, mert ez ott van a kereszténységben. És ezt nagyon-nagyon könnyen elfogadják ezt az üzenetet. Nem tudok feljebb emelkedni azon, mint hogy gondolkodok magamról egyébként. Azon nem tudok feljebb emelkedni. Tehát nem tudok más életet élni, mint ahogy gondolkodok magamról, vagy az, ahogy Isten lát engem. Ahogy én gondolom, hogy az Isten lát engem, az meghatározza azt, ahogy én élni fogok ebben a világban. És hogyha én azt gondolom, hogy én csak egy utolsó, maszkos, aljas, bűnös vagyok, akit Isten éppen, hogy tolerál, de jó az ő kegyelmet, köszönöm szépen, hogy megtűrsz, és kegyelmet, az olyan jó vagy, atyám. És hogyha én ezt gondolom, akkor tényleg így is fogok ebben a világban élni, hogy kúszok-mászok állandóan a földön. És csak néha-néha feltekintek, és azt mondom négy kézláb, miközben kúszok, hogy jaj, de jó az Úr kegyelme, köszönöm. Miközben pedig ő arra hív, hogy egy győztes életet éljünk. És diadalmaskodjunk minden körülmények között. Tehát a világ teremtése előtt tette meg ezt Krisztusban. Tehát sőt, külön is választotta őket, hogy fiához hasonlóvá váljanak. Igen, azt akarta, hogy fia legyen az elsőszülött, sok testvér között, Isten nagy családjában. Azt tervezte, hogy ezek a testvérek a fiához hasonlítsanak. Ezeket a maga számára előre külön választotta, Azután elhívta, majd elfogadhatóvá tette őket, és dicsőséget is adott nekik. Mit is lehetne még hozzátenni ezekhez? Ez új fordítás egyébként. Lehet érezni, hogy ez nem a Károli. Mivel Isten velünk van, ki lehetne ellenünk, hiszen ő még a saját fiát sem kímélte meg, hanem odaadta értünk mindnyájunkért, akkor hogy ne adna nekünk minden más is a fiával együtt? Ez is egy ilyen logika, nem? Ha a legdrágábbat odaadta, akkor most visszatartana még valamit. És emlékeztek egyébként, hogy az Édenkertben mi történt? Hogy igazából lényegében a hazugság az volt, hogy Isten visszatart tőletek valamit. Ez volt lényegében a hazugság. De valami jó dolgot csak magának tartogat, és nem akarja veletek megosztani. Kiválasztja azokat, akiket Isten kiválasztott. Senki. Isten felmentette őket minden vád alól. Akkor kiítélhetné el őket? Talán Krisztus Jézus? Hiszen ő nem csak meghalt, de fel is támadt értünk. Most pedig az Atya jobb oldalán ül, és közben jár értünk az Atyánál. Mi választhat el bennünket Krisztus szeretetétől? Elnyomás, szenvedés, nyomor, nehézségek, üldözés, éhínség, ruhátlanság, életveszély? Vagy akár, ha meg is ölnek bennünket? Nem, egyik sem, hiszen az írás is mondja. Érte gyilkolnak bennünket állandóan, olyannak tekintenek, mint a levágni való juhokat. Mindezek ellenére minden nehéz helyzetben mi vagyunk a győztesek. Mindjárt tovább olvasom, csak beszúrnék valamit, hogy Jézus az egyetlen ember, aki saját igazságából ment fel a mennybe. Jézus nem hozott le igazságot a mennyből. Ez nagyon fontos tudni. Ő nem úgy jött le, hogy én vagyok az Isten, és most mindenkit letipolok itt, és aztán győzök majd a kereszt. Nem. Ő 100%-ig ember volt, és mindig tökéletesen az Isten akaratát cselekedte, engedelmeskedte, és így szerzett az ő életével szerzett igazságot magának, emberként. Ezt az igazságot, és megmutatta az ördögnek is, hogy az ember képes az Istennek engedelmeskedni és egy igaz életet élni. És azok, akik hitre jutottak, Isten ezt az igazságot ajándékozta nekik pontosan. Sem többet, sem kevesebbet. És kérdés az az, hogy én ezt elhiszem-e. Ez itt a fő kérdés. Hogy én elhiszem az evangéliumot úgy, ahogy van. Vagy nem, hozzá kell tennem ez az igazsághoz, ez így nem lesz jó. Mert hogyha ezt tanítod az embereknek, akkor elmennek és bűnt fognak követni el. Sokan egyébként így gondolkoznak, azért nem hirdetik a kegyelmet, azért nem hirdetik ezeket az igazságokat a gyülekezetben. Mert hogyha megmondjuk nekik, hogy Isten már szereti őket, már megbocsátotta a bűneiket, már Isten mindent elvégzett, hát akkor nem tudják kivétkezni magukat a szeretetből, hát akkor elmennek az emberek, azt így vétkezni fognak. Tehát ez az, hogy pont ez az, hogy nem. Pont ez ellenkezője fog megtörténni. Igazából pont a törvény az, ami felszítja bennem a bűnös vágyakat, és engem abba az irányba hajt. A törvény, mikor ezt ne tett, azt ne tett. Pont ez az, ami felszabadít, ez a kegyelem és ez a szeretet, felszabadít engem az Isten életre, a tiszta életre, a szent életre, hogy ne akarjak már más csinálni, csak Isten dicsérni és magasztalni, és a világot már ne. Ez az, ami felszabadít. És pontosan ez az a táplálék, ami engem szabaddá tenni, az igazság. Megismerd az igazságot, és az igazság megszabadít. És pontosan ez az, amit próbálnak sokan, sok helyen gyülekezetekbe eltitkolni, vagy nem ezzel tátálni, hanem inkább megmondani, hogy hogy éljél, mit csináljál, módszereket adni, stb. Stb. És ezek is bölcsességnek tűnnek. De aztán visszatérve az a sokra, hogy ők nem biztos, hogy tudnak azonosulni ezekkel az igazságokkal, hogy bűnös voltál, ellenség voltál, elidegenítettél az Istenért, vagy vágyaid után jártál, mert nem lehetett. Nem lehetett. Nem lehetett. Aztán persze, amikor felnőttek, meg minden, lehet, hogy biztos voltak olyanok, akik igen, belemerültek a világba, és kipróbálták, és már tudnak ezzel azonosulni, de nem mindenki. Tehát most mi van velük? Megmondom, hogy mi van velük. Ők csak nézték, ahogy élnek az emberek, és csorgatták a nyálukat, hogy de szívesen én is tudod. meginnék egy izét, vagy elszívnék egy cigit, de nekem nem lehet. Nem így van egyébként? Van is egy igevers egyébként, ahol Isten azt mondja a vallási vezetőkről, hogy kívánják másoknak az útját, másoknak a bűneit, csak kívánják, nem teszik, de kívánkoznak utána. És tudod, ezt teszi egyébként a törvény. Tudod, mikor mész az autóval, látsz egy rendőrt, mi az első reakciót? Fékezzel. Teljesen mindegy, hogy mennyivel mész, az első reakciót, hogy rálépsz a fékre. Ugye, és a következő az, hogy ránézel a kilométer órára. Ez a két reakció. És a törvény egyébként erre képes. Tudod, jön Isten, fékezek, tudod. Igaz, hogy itt belül a szívemben 160-nal száguldok, de most csak 130-al megyek. Mert itt van Isten, és akkor ő figyel rám. És azt gondolom, hogy ez majd engem megigazít. Ez nem. Az új szövetség, mi az új szövetség? Azt mondja, törvényemet a szívükbe írom. Tehát én nem törvénytelenségről beszélek. Pál apostol is azt mondja, hogy törvény nélkülieknek törvény nélkülévé váltam, hogy megnyerjem őket. Nem mintha én az Isten törvénye nélkül lennék. Tehát nem erről van szó. Itt egy sokkal magasabb törvényről van szó. Egy olyanról, amit Isten beírt a szívedbe, és most már szívedből kívánod követni, szeretni, szolgálni Isten, és szívedből kívánod tényleg gyűlölni a bűnt. Nem azt jelenti, hogy nincs küszködés, meg nincs bukás, de az már nem a te életed. Az már nem a te életed. Úgyhogy nem tudom, hogy a nazarénus testvérek hogyan tudnak azonosulni ezzel az írás résszel. Isten azokban gyönyörködik, akik a kegyelmében reménykednek. Az ő kegyelmében reménykednek. Azokban gyönyörködik az Isten. Úgyhogy visszatérnék ehhez a kérdéshez, hogy a Biblia tanítja ezeket, hogy megbocsátottak a bűneit. És itt a logikai feladat. Nem csak addig, amíg el nem követsz egyet. Azt mondja Isten, hogy nem emlékezem meg róla. Tudjátok, mi még a problémánk? Az, hogy azt gondoljuk, hogy az Isten olyan, mint mi. És valahogy nem tudunk magunktól elvonatkoztatni, és kivetítjük saját lényünket, meg gondolatainkat az Istenre, mint hogyha az ő volna. És semmi sem áll messzebb az igazságtól. Semmi sem áll messzebb az igazságtól. Ő azt mondja, hogy én nem emlékezem meg a bűneidről. Mi pedig nem tudjuk elfelejteni azokat. Ugye Dávid is mondja, hogy szüntelen előttem forog álomságom. Nem tudok másra gondolni. Isten meg azt mondja, én meg nem tudok arra gondolni. Tehát én úgy döntöttem, hogy én nem emlékezem meg. És aztán itt a logikai kérdés. De csak addig, amíg el nem követek egyet? Vagy itt van még egy, figyelj, mit szólsz ehhez? El nem hagylak, és el nem távozom tőled. De csak addig, ameddig el nem hagylak majd. És aztán eltávozom tőled. Nem? Mert méltatlanul viselkedtél. Nem. Tehát ez teljesen logikátlan. Befejezem ezt a Rómát. Ez egyébként egy építő üzenet akar lenni, bátorító, de nem a bűnre bátorítok senkit, vagy hogy most már nyugodtan lehet, szabadság, mert a világban levő szabadság az az, hogy én szabad vagyok azt tenni, amit akarok. Azt gondolják, hogy ez a szabadság, hogy én szabad vagyok azt tenni, amit akarok. De az igazi szabadság az, amikor én szabaddá válok, hogy igazán Istennek éljek, és szabad a bűntől. Az az igazi szabadság. Azt mondja, mindezek ellenére minden nehéz helyzetben mi vagyunk a győztesek, és ez Isten szíve vált egyébként számunkra. És tudod, ez a fajta mentalitás, ami ott lehet a szívünkben, vagy amit hallok néha a hívők imájából, hogy mocskos, utolsó, aljas, bűnös vagyok, én vagyok a legrosszabb. És persze még az ördög is jön, és mutat embereket, tudod, nézd meg őt, hát ő nem olyan, mint te. Hallod, te egy olyan nyomorult, szerencsétlen vagy, nézd meg azt a testvért, nézd meg azt a testvért. És akkor én meg csak egyre lejjebb, és lejjebb nyom, lejjebb, amíg már ott húzok a földön. Sírok és sajnálom magam. Néha-néha így felnézek, imádkozom, köszönöm, hogy azért megbocsátasz nekem, meg elfogadsz, meg szeretsz engem, te olyan nagy lelkű vagy, én meg olyan nyomorult vagyok. És Isten meg azt mondja, Hát én királyi családomba emeltelek téged. Mennyi helyekre ültettelek. Én így tekintek rád. Én nem úgy tekintek rád. Nekem nem ezek a gondolataim rólad. Akkor se, hogyha te így gondolkozol, vagy így érzed magad. Mellesleg az érzéseid nem változtatják meg azt, hogy az Isten érez felőled. Azt mondja, mert Isten szeretetétől semmi, de semmi nem tud minket elválasztani. Kivéve, hogyha valami elválaszt. Nem? Ugye? Kivéve, testvérem, addig, ameddig vétkezel. Ha vétkezel, akkor kész. Elvesztetted az üdvösségedet. De jó, de utána visszanyerhetem. Hát, te szedd rendbe az életedet, és aztán majd Isten eldönti.
Mi annyira rendbe tudjuk amúgy szedni az életet.
Tehát semmi, de semmi nem tud minket elválasztani. Ebben egészen biztos vagyok, sem halál, sem élet, sem angyalok, sem az uralkodó szelleme, sem ami most van, sem ami ezután következik, sem azok, akiknek hatalmuk van, semmi, ami a magasságban vagy a mélységben van, semmiféle teremény nem választhat el bennünket. Isten irántunk való szeretetétől, amely Urunkban, Jézus Krisztusban mutatkozott meg. Van még itt egy logika, amivel logikáznak, és ez is kicsit bölcsességnek tűnhet, hogy Isten megbocsátotta a múltbeli bűneidet, de a jövőbeli bűneidet, hát azokat meg kell vallani, azokat el kell hagyni, hátat kell fordítani neki. De az a kérdésem, és itt még egy logikai feladat. Mikor bocsátotta meg az én múltbeli bűneimet? Nem a jövőbeni bűneimet bocsátotta meg a múltban? Ne, ugye? Tehát nekem nem a múltbeli bűneimet bocsátotta meg, amikor megtértem. Még nem is léteztem, amikor már megbocsátott nekem Krisztusban, mert kiválasztott a világ teremtése előtt. Ugye? Neked tökéletesnek kell lenned, értsd meg. Isten nem láthat kevesebbet. De ezt a tökéletességet, ezt ő végezte el. Az ő vére, az, amit ő adott, az, amit ő tehet, az, hogy ő mosott meg a vérben, ő igazított meg, ezt ő végezte el, mert ő nem láthat kevesebbet. Ő nem lehet kevesebbel közösségben, mint az, ami teljesen igaz és tökéletes. Tehát egyébként a Máté 7-ben visszakanyarodva Jézus azt is mondja, legyetek tökéletesek. Tehát Jézus megmutatja a törvény igazi szellemiségét, és aztán azt mondja, sok szerencsét. Tényleg? Így akartok a mennyországba jutni? Azt gondoljátok, zsidók, hogy a törvény által ti majd megigazultok, és így bejutok a mennyországba? Legyetek tökéletesek, mint a mennyi atyátok. Sok szerencsét. Csáó. És remélem, hogy voltak zsidók, akik ott felismerték, hogy hát nekünk kegyelemre van szükségünk. Hát ez nem fog menni. Tényleg? Így lehet a mennyországba igazat tenni? Hát ez ne. És utána olvasd, egyébként Jézus beszél az útról majd. És Jézus előre mutat, hogy figyeljetek, van egy jobb út. És ez nem ez, hanem majd ez lesz. És keressétek, és találtok, és zörgessetek, és megnyittatik nektek. Van egy jobb út. Ezt elolvasom még egyszer. Tehát mikor bocsátotta meg az én bűneimet? A múltban, az én jövőbeli bűneimet. De azt mondta Isten igazából, hogy de csak a megtéréséig bocsátok meg, abban a pillanatban, hogy megtért. Addig bocsátok meg neki. Utána már viszont úgy kell élnie. Különben van egyébként a 89. Zsoltár. Az egy nagyon-nagyon vigasztaló rész. Majd olvasd el, ha teheted, a 89. Zsoltárt. Mikor Isten azt mondja, hogy megtaláltam egy választottat, szövetséget kötöttem. Ismertek azt a részt? Mindjárt lehet, hogy inkább most a Róma 7-t azt fogom felolvasni. És ezzel be is fejezem, hogy igen, én nem azt akarom ezzel az üzenettel mondani, hogy mindegy, hogy élsz. Már Isten minden. Ne, tehát szó sincs róla. Inkább azt akarom elmondani, hogy ez az evangélium, és hogyha hiszel benne, az változtatja meg az életed. Oké, tehát Mert ameddig nem hiszel benne, addig csak onnan a földről próbálom felkaparni valahogy magamat. Meg próbálom tisztogatni magamat, meg... Értitek? Ameddig nem hiszek, akkor nekem kell. Nekem kell. De abban a pillanatban, hogy hiszek, akkor a csúcsról kezdtem. Ott kezdtem a csúcson. És az teljesen más, mint itt kúszni. Akkor az imám máshogy fog kinézni. Akkor az imám úgy fog kinézni, hogy Atyám, köszönöm, hogy te szeretsz engem. Feltétel nélkül. Amikor még bűnös voltam, elveszett voltam, te már akkor meghaltál, szerettél engem. Köszönöm, hogy megtisztítottál. Köszönöm, hogy te tisztának, igaznak látsz engem. Ahogy a te fiadat szemléled, mennyi helyekre ültettél engem, annyira hálás vagyok, olyan jó vagy hozzám, köszönöm. Egészen máshogy néz ki ez az ima, mint egy olyan tűnös, bocskos, aja, szemét vagyok, egy szemét vagyok. Köszönöm, hogy te tolerálsz engem, olyan jó vagy hozzám, köszönöm. Ez egészen máshogy hangzik, nem? Azt mondja, 89. Zsoltárban. És nem akarok senkit kinevetni, vagy cikizni, pontosan ismerem azt ott lent. Pontosan tudom, és hogy miért van ott az az ember. És tudom, hogy annak az embernek arra van szüksége, hogy meglássa az evangéliumot, és higgye. Hogy tényleg, hogy meglássa, hogy kicsoda az Isten, és hogy az Isten hogy gondolkodik róla. Hogy meglássa, hogy mennyire szeret az Isten, és annyira nem azon múlik a szeretete, hogy én hogy teljesítek. Hogy én hogy teljesítek, azon. Nem. Annak az embernek, aki csúszik, mászik, arra van szüksége, hogy meglássa az evangéliumot, és higgyen benne. Azt mondja, Te mondtad egykor látomásban hűséges szolgáidnak, megerősítettem a vitéz harcost, felemeltem, akit a nép közül választottam, megtaláltam szolgámat, Dávidot, szent olajommal királlyá kentem fel őt, kezem állandóan segíti, karom erősíti, hogy ellensége le ne győzhesse, a gonoszok el ne nyomhassák, ellenségét összetűröm, gyűlöleit szétzúzom előtte, hűségem és szeretetem állandóan kíséri, nevem hatalma által növekszik ereje, uralma, kezére bízom a tenger, uralmát kiterjesztem a folyókra, azt mondja nekem, édesapám vagy, Istenem, kősziklám és szabadítom, én pedig elsőszülött fiamát eszem. Ki ez vajon? Kiről beszélhet itt? Dávidról, vagy inkább Jézusról, nem? Mert azt mondja, hogy elsőszülött fiamát eszem őt. Hát Dávidot nem tette elsőszülött fiává. Ez Jézussal történt meg. Elsővé a föld királyi között. Hát, ez is Jézusra utaló jel. Kegyelmem örökre állandó lesz iránta, szövetségem meg nem változik. Családját is örökre állandóvá teszem. Ez meg ki lehet vajon? Mi? Királysága örökké tart, mint a menny. És itt ez az egyik kedvenc részem. Ha utódai eltérnek törvényemtől, látod, tehát Isten nem törvénytelenségre hívott el, én nem törvénytelenségről beszélek. Én arról beszélek, hogy azt mondja az új szövetség, az egyik része, négy része van az új szövetségnek, és az egyik az, hogy törvényemet a szívembe írom. És van egy, amikor azt mondja, és bűneikről nem emlékezem meg többé. Pontosan ez, hogy a jó szövetségi törvény arról van szó, hogy csinál, és amúgy a bűneidről mindig emlékezem, csak hogy tud. Ja, és mellesleg jól meg is büntetlek a bűneidért. Ez a törvény. Az új szövetség egészen más. Törvényemet a szívükbe írom, bűneikről többé nem emlékezem meg. Ugye, nem is lehetnénk közösségbe az Istennel. Egy másodpercre sem, ha megemlékezne a bűneikről. Nem lehetne. Vagy tökéletes vagy, és Isten elfogadott téged, vagy tökéletlen vagy, és Isten nem fogad el téged. Ez a két lehet, hogy nincs köztes út. Tehát a megszentelődésben van folyamat, hogy növekszem. Növekszem a megértésben, növekszem a szentségben, elhagyok bűnöket, ebben van növekedés. De az, amit Isten megtett, az én, oké, én így látom, hogy amit Isten tett, azt az emberi szellemben tette. Ő ott vett lakozást, azt tisztította meg. Az tökéletes. Tökéletesnek látja, ott lakozik, hiszen nem is lakozhat máshol, csak az, ami tökéletes. És ő megszentelte az én emberi szellememet, és aztán ott van az én lelkem, ami viszont egy folyamatban van. És azt mondja itt, ha utódai eltérnek törvényemtől, nem engedelmeskednek parancsaimnak, ha rendelésemét nem tartják meg, és nem utasításaim szerint élnek, akkor vesszővel megfenyítem őket vétkeikért. Látod? Tehát Isten megfenyít bennünket vesszővel a vétkénkért. De zsidókat nem vesszővel fenyítette meg, hanem karddal. Ez a törvény. Nem cselekszed, meghalsz, jön a kar, jön az éhiség, jön a dökhalál. Az új szövetség más. És azt hiszem, a kereszténység egyik legnagyobb problémája, hogy a kettő szövetséget összekeverte, és megpróbál kihozni belőle valamit. És ez nagyon-nagyon-nagyon téves. Mi új szövetségben vagyunk. Akkor vetszővel megfenyítem őket vétkeikért, és csapásokkal bűneikért, de jó indulatom és szeretetem nem vonom meg Dávidtól. Hűséges maradok hozzá. Vele kötött szövetségem nem töröm meg, nem vonom vissza, amit ígértem. Megesküdtem saját szentségemre, mely változhatatlan, nem csaphatom be Dávidot. Dávid utódai soha el nem fogynak, király uralma előttem örökké megmarad, mint a nap az égen, bizony örökre megerősítem őt, mint a holdat. Mindez oly biztos, mint a menny, amely tanúm erre a szövetségre. A menny tanúm. Tehát, hogy Isten a szövetségét nem fogja. És egyébként ezért jelben van az, hogy új szövetséget kötök a manapok után. Mi az a négy dolog? Törvényemet a szívükbe írom, bűneikről többé meg nem emlékezem, segítsetek, még van kettő. Na.
Na. Nem adom, hogy nem tanítsék a másikat,
hogy tehát most megfogtál, mert amúgy én sem emlékszem most itt a másik kettőre, tehát nem arról van szó, hogy titeket, na segítsetek ki, mi a másik kettő? Talán nem hagyom el őket soha? Nem vagyok biztos benne, de nézzük meg, Ezékielben van szerintem, új szövetséget kötök velük a manapok után. Az a helyzet, hogy ez sokszor... Mi? Sokszor hallottam már Görbic Tamástól amúgy, hogy gyakran mondja ezt az új szövetséget, de én még nem néztem meg az Ezékielben, de biztos ott van. Nem, mindjárt megtalálja Judit vagy az István. Úgyhogy nem vigasztaló ez, ha mégis becsúszik egy vétek, bukás, stb. Nem azt mondja, hogy elhagyom őket. Azt mondja, nem.
Ez Jeremiásban
van. Jeremiásban van?
Jeremiás 31. Íme eljönnek majd a napok, ezt mondja az Úr, és új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amelyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéről, de megmondották szövetségemet, amelyen férjük parancsa, így szól az Úr. Hanem olyan lesz az a szövetség, amelyet a napok után kötök Izrael házával, ezt mondja az Úr, hogy törvényemet a bensőkbe helyezem, a szívükbe írom be, és Istenük kéreszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki a barátját, senki a testvérét ekképpen, ismerjétek meg az Urat. Mert ők mindjárt elismernek majd engem, kicsinytől a nagyik, ezt mondja az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és vétkeikről többé nem emlékezem.
Ez a négy dolog. Akkor mi az a négy? Összegezzük? Nem emlékezem, menjünk hátulról, nem emlékezem meg bűneikről, nem tanítja egyik a másikat, mert ismerni fognak engem kicsintől fogva nagyik. Istenükké leszek.
Igen, és a törvényemet a...
És a törvényed bensőkbe. Tehát egy új szívet kaptunk. Ahogy Pál apostol is mondja, hogy a régiek, ez volt a régi törvény, a régiek elmúltak, a régi ember elmúlt, és íme minden újjá lett. Úgyhogy összegzésül, mert saját magamnak is szól, nem csak nektek. Gyakran az üzenetek, amiket készülök, azok úgy készülnek, hogy saját magamnak prédikálok. Tényleg. Hogy higgyünk az evangéliumban, és pedig az igazi evangéliumban, az, amit Isten tett meg, hogy Jézus plusz semmi. Tehát Jézus plusz semmi, ő 100%-ban elégséges. Az, amit ő tett. Emlékeztek egyébként ott Máté 7-ben, mint mond Jézus, hogy sokan jönnek majd a napon, és mondják, nem ezt tettük a te nevedben, démonokat űztünk, csodákat tettünk, ezt tettük, azt tettük, amazt tettük. Látod, ez az, hogy tenni, lehet, hogy ezek az emberek tényleg azt gondolták, hogy Nekem így kell élnem, és ezt kell tennem, hogy kiérdemeljem, hogy megnyerjem, hogy én majd elérem a teljesítményem, meg minden, és aztán Jézus meg azt mondja nekik, hogy de én nem is ismerlek titeket. Tehát ezzel se azt akarom mondani, hogy ne tegyetek. Tehát nem ezt akarom mondani. Én azt gondolom, hogy a leggyümölcsözőbb élet az abból fog kinőni, amikor egy szív egyszerűen csak bízik, és hisz abban, amit Isten már elvégzett. És amikor erről a helyről szolgálok, hogy én már szeretve vagyok, én már igaz vagyok, engem már elfogadtak, akkor annak értéke van, annak jutalma van, az a gyümölcs. De hogyha nem erről a helyről, akkor mindig azért teperek és kaparok, hogy legyen, hogy szeressenek, hogy elfogadjanak. Ugye ezt lehet látni egyébként szerintem családokban is, és biztos, hogy pszichológusok jobban belátnak, akik családokkal foglalkoznak, de néha megkérik a gyerekeket, hogy rajzoljanak, és a rajz, azt tudjátok, sok mindent elárul. De amikor a kisfiam rajzol, akkor ő van a középpontban. Minden róla szól. Tehát egy sok mindent elárul. És ez megtörténhet a családokban is, hogy a gyerek annyira megsérül, mert soha nem elég. Mindig teljesíteni kell, és soha nem jó semmi. És az nem jó. És a mi mennyi atyánk nem ilyen. Hogy soha nem jó semmi, és soha nem elég, és mindig így néz rád, és már megint miért nem takarítottad ki a szobádat? Miért nem mondtad el az evangéliumot a szomszédnak most? Tudod? Isten nem ilyen. Isten nem ilyen. És az ördög mindig próbálja nekünk úgy bemutatni őt, amilyen ő nem valójában. Azért, hogy mi életünket megnyomorítsa. Na, imádkozzunk! Drága mennyi édesatyánk! Továbbra is kérünk téged, hogy segíts nekünk úgy látni téged, ahogy te valójában vagy. És imádkozunk, hogy a te szellemed által minden hazugságot, minden hamis istenképet rombolj le a szívünkben. Köszönjük, hogy az elmúlt évezredekben az emberi gonoszság és bűn nem tudta, nem volt képes megváltoztatni a te szeretetedet, a te gondolataidat az emberről. Te még mindig azt látod, amit te alkottál. Mindig az embert látod, az értéket, amit te saját képedre alkottál. Köszönjük, hogy ez az igazság nem fog megváltozni. Köszönjük, hogy te úgy döntöttél és úgy láttad, hogy érdemes meghalni az emberért, és őt helyreállítani. Köszönjük, hogy ennyire szerettél bennünket, és ma is szeretsz. A Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.